Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kölnei Lívia újságíróval Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Talán ide kapcsolódik az a könyved, aminek a címe az Ispotályos Johannita rend lovagjai.
Ó, hát ez is egy nagy ajándék az életemnek. Varjasi Péter doktor úr, aki házi orvos, olyan hihetetlen érzéke van a történeti kutatásokhoz, hogy a bölcsészeket megszégyeníti a precizitása, a kitartása a történelmi kutatásokban. Ő volt az, aki elkezdett ezzel a témával foglalkozni, ő bejárt az orvostörténeti könyvtárba kutatni, és én ott találkoztam vele. Annyira tiszteltem ezért a munkájáért, hogy felajánlottam, hogy én a magam szerény módján ebben részt veszek, segítek neki. Részben kutattam én is, tehát magyarországi anyagokat fényképeztem hozzá, kiegészítgettem, megcsináltam az olvasó szerkesztését ennek a könyvnek. Ketten raktuk össze ezt a könyvet, ami különbözik egy egyszerű lovagrend történeti könyvtől. Ez nem a johannita lovagoknak a története, hanem a történelmüknek egy szeletét, és pedig ezt a gyógyítás, szegény gondozás vonalat dolgoztuk fel, azért, mert pont ezt nélkülözték a már megjelent történeti munkák. Pont azzal nem foglalkoztak, hogy a johanniták kimondottan betegek ápolására, szegények istápolására szerződött rend. Erre jöttek létre valamikor a Szentföldön. Pont ezzel a vonallal nem foglalkoztak a történészek, hogy hol lehetett nekik ispotájuk, milyen lehetett a középkori ispotály, ugye az nem egészen kórház volt a mai értelemben, hanem szegényház, menhely, ahol persze ellátták a sebesülteket is, amennyire tudták. Mondjuk úgy, hogy a kórháznak a kezdeményei voltak csak meg benne. Mi ezeket próbáltuk felderíteni, hogy itt a régi magyar rendtartományon belül, ami lenyúlt egészen Dalmáciáig, vagy hát a mai Horvátország területéig, hol lehettek kimondottan ispotályok. Ez egy nagyon szép munka volt, nagyon jó volt beleásni magunkat. Ehhez tartozik még egy élményem, ha megengeded, azt elmesélem, hogy fényképeket kellett szerezni, mert azt szerettük volna, hogyha el is tudják képzelni az olvasók, hogy mi hogy nézett ki. Egyik nyaralásunkat, egy horvátországi családi nyaralást, ahova sátorral mentünk le Zára környékére, arra szántam, hogy az ottani közeli lovagvárak maradványait, vagy hát tulajdonképpen csak a romokat, én azt le akartam fényképezni. Igen, ám csak, hogy ezek nem a bevett turista útvonalakon vannak, hanem jóval beljebb a szárazföldön, ezért úttalan utakon, poros, hegyi ösvényeken kellett mennünk. Nekem nagyon béketűrő családom van, megszokták, hogy művészettörténeti fényképezésekre elcipelem őket. Elvitettem magam, mert hogy a férjem vezeti az autót, a gyerekek jönnek velem egy ideig lelkesedésből, aztán az átcsap már a sok törődés hatására kényszerve. De végig csináltak velem úttalan utakat, így sikerült eljutnom az egykori lovagrendi központba, Vrána várába, ami egy nagyon szép, hatalmas rom. Egy falu közepén egy hatalmas várnak a romjai, és nagyon szépen látszódnak, tehát viszonylag sok megmaradt ebből a várból. Ezt sikerült lefényképezni, egy gyönyörű tengerparti szirtre pedig eljutottunk, ott pedig a Jubai erődnek a nagyon kevés maradványa. Ez olyan festői környezetben volt, hogy ahogy körbenéztem egy nagyon magas tengeri szirtről, elképzeltem azt, hogy bizony ennek kikötője is volt, és a Szentföldre innen futottak ki a hajók, és vitték a lovagokat, meg hozták a lovagokat. Annyira nagy élmény volt, és ez is olyan nagy ajándéka az életemnek, hogy ez a munka hozta, hogy még a nyaralásból is, a törődésből is élményt tudtunk csinálni, és eljutottunk ezekre a helyekre. Hál' Istennek utólag a családom is úgy emlékszik vissza, hogy megérte. Akkor eléggé nyűgösek voltak. Ezek a térképen nem szerepelnek ezek a romok. Úgy kellett kikövetkeztetni, meg megkérdezni helybelieket, hogy vajon merre lehet, mert ez nem településekhez köthető, különösen ez a jobai róm. Volt egy, amit meg nem találtunk meg, annyira benőtte már az erdő, az egykori ispotálynak, meg kis templomnak a romját. Csak messziről láttuk egy poros útról, hogy talán ott, ahol a ciprusok az erdő közepén ott magasodnak, talán ott lehetett ez a kis templom, de oda egyszerűen már nem tudtunk bemenni. Annyira fáradtak is voltunk, meg olyan tengelytörő utakon kellett menni, ugyanis mindig hosszúkás, tehát tujához, ciprusokhoz hasonló bokrokat ültettek a templomok közelébe. Ez egy árulkodó jel. Még a rom templomok közelében is látszik. Úgy látszik, ez valamiféle jelkép lehetett, vagy jelképes növény, mert ezt nagyon gyakran tapasztaltuk Horvátországban a templomok közelében, meg a templomromoknál. Ilyen élményeket hozott ez a Johannita történeti kutatás.
Térjünk akkor vissza a Talita kereszténynői magazinhoz, bár amit elmondtál, számomra nagyon elgondolkodtató, hiszen ha múzeumokról beszélünk, akkor megjelennek a festmények, megjelennek a szobrok, de hogy egy orvostörténeti múzeum ilyen gazdag tárháza legyen tulajdonképpen a művelődés történetnek, tehát ebbe beleértve az orvoslást, vagy egyéb, amit elmondtál, hihetetlen gazdag kincsekre lehet lelni, és főleg nagy adomány neked, hogy mindezzel foglalkozni tudtál.
Igen, és hát lenyűgöző az, hogy az orvostörténeti könyvtárban, ami egy kicsi könyvtár, országos, de kicsi, és azt se tudják, hogy létezik. Sokszor még sajnos az orvostan hallgatók se tudják, hogy létezik. Ennek ellenére olyan csodálatos gyűjtemény, hogy itt még kézbe lehet venni ősnyomtatványokat. Tehát ez azt jelenti, hogy az 1400-as évek végén, 1500-as évek legelején nyomtatott első könyveket, enciklopédiákat. Valami olyan csodálatos anyaga van ennek a könyvtárnak, hogy az lenyűgöző. Ezeket nem mikrofilmen meg beszkennelve mutogatják, hanem ténylegesen hát felügyelettel, de kézbe lehet venni a régi könyveket. Nagyon jó lenne, hogyha többen tudnának róla. A magam kis szerény módján ehhez igyekeztem hozzájárulni, hogy ez eljusson másokhoz is. Hogy
maga a berendezésenek a könyvtárnak egészen különleges, tehát amin a könyvek vannak, ezek az üveges szekrények, és amit te mondtál, hogy kézbe lehet venni, ami azért nagyon kevés könyvtárban adatik meg, hogy ezeket a ősi régi könyveket egyáltalán közelről láthassuk.
Ez csodálatos, és aki szereti a régiségeket, mint ahogy én is, az egészen elérzékenyül, hogy ilyenekhez közel kerülhet. Máshol nagyobb kiállításokon, meg nagyobb múzeumokban vitrinek mögött látunk régi könyveket, vagy régi műtárgyakat. Itt régi könyvekhez még közvetlenül hozzá lehet érni.
Reméljük, hogy a kedves hallgatóknak valóban sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Eljutnak az Erzsébet híd, Budai híd főjénél.
Igen, ott van az Orvostörténeti Múzeum épülete, az Erzsébet híd, Budai híd főjénél. Ez szemmel vesznek a szülőháza, ami ma az Orvostörténeti Múzeum. A könyvtár az viszont egy másik épületben, egy intézmény, de másik épületben van, ez pedig a Margit híd Budai híd főjénél a Török utcában.
A Budai Irgalmasrendi Kórháza majdnem
szemben. Így van, azzal
pont szemben,
a főbejáratával szemben, így van.
Ha Talitára visszatérünk, erre a keresztény női magazinra, arról beszéltél, Lívia, hogy mi volt a cél, és valóban egy piaci űrt tölt be a médiában. Meg kell, hogy kérdezzem, miért éppen Talita lett a neve?
Hát kislány. A kislány története, akit Jézus feléleszt. Ez olyan csodálatos jelkép, és annyira szeretjük ezt a történetet, hogy ő lett a névadónk. A Közel-Keleten ezt női névként is használják.
Említetted, hogy barátnőddel, Kócián Máriával bábáskodtatok a megszületésénél. Manapság kikből áll a szerkesztőség, illetve mennyire élő közösség a szerkesztőség?
Nagyon kevesen tudják megtenni azt, hogy önkéntes munkaként, pénz fizetés nélkül hosszú ideig végezzenek egy munkát. Ketten maradtunk Kócián Marival. Ez most az állapot, hogy Mari és én vagyunk a szerkesztők, írunk cikkeket is. Van egy kis holdudvarunk, akik nekünk írnak szívesen, és olyan bloggerek, akik szívesen veszik, hogyha a blogjukról átveszünk érdekesebb írásokat. Ezért is mondtam, hogy a műfaj az átmenete a blog és a magazin között. Ezeknek a keresztény szellemiségű bloggereknek tartunk nagyjából évente egy találkozót, ez a keresztény újságíró és blogger találkozó, amin mindig részt vesz 15-20 ember. Ebből kialakulnak barátságok, kialakult egy levelező lista, munkakapcsolatok. Az elején ugyanis nagyon egyedül éreztük magunkat. De hál' Istennek ez a 6 év annyira jól beindította ezt a műfajt. Keresztényeknek legyen blogja, legyenek jelen a közösségi médiában. Mégis legalább van egyfajta keresztény jelenlét. Ha egy kereső ember rákeres az interneten tartalmakra, amik őt foglalkoztatják, akkor talál erre keresztény válaszokat.
Elhangzott, hogy hányféle témával foglalkoztok. Nekem nagyon tetszik, hogy mindig személyes hangvétellel, azt is mondtad, hogy a megélt kereszténység szempontjából jártok körbe egy témát. Hogyan sikerül elkerülni, távol maradni a politikától?
Nem annyira nehéz az, mert politika olyan gyakran produkál szélsőségeket, hogy attól úgy ilyetten hátraugrik az ember. Ahogy az előbb is így éreztettem, talán te érezted is abból, amit mondtam, hogy bosszantanak minket a szélsőségek. Mikor a ló egyik oldaláról átmászunk, és nemhogy fönnmaradnánk, hanem átcsúszunk a másik oldalára, ez mindenre igaz. Nehezen viseljük a szélsőséges megnyilvánulásokat, megpróbálunk egyfajta egészséges középutat tartani, józan, paraszti ésszel elkülöníteni, hogy mi az, ami élhető a mindennapokban. Megpróbáljuk elkerülni azt, hogy nagyon törvénytisztelők legyünk, ugyanakkor ne is legyünk nagyon szabadosak, hanem valahol egyensúlyt tartsunk a kettő között.
A konzervatív értékrendet képviselni és a szélsőségeket kerülni, erről nekem eszembe jut az egyik legnépszerűbb közösségi videóportálon látott felvétel, ami egy vita volt. Eredetileg egy televízió csatorna műsora, de én már a videó megosztón láttam. Vita partnered Réz Anna filozófus volt, a téma pedig a női önrendelkezés joga az abortusz kérdésében. Akkoriban az aktualitását a lengyel abortusz törvény szigorítása, illetve az ellenzők tiltakozása volt. Azért hozom szóba ezt a beszélgetést, mert a Mária Rádióban is van életvédő műsor, és sokszor kerül szóba a Mária Rádióban is a demográfiai probléma annak következményeivel együtt. Ebben a videóban számomra nagyon nagy jelentősége volt a metakommunikációnak. Láttalak téged, aki a nyugalmat, a higgadtságot képviselted, és a másik félnél pedig, aki egy elkötelezett feminista hölgy volt, talán így fogalmaznám. Ott pedig a kapkodást, az éles gesztusokat láttam. Hogyan emlékszel vissza erre a felvételre, illetve hogyan történt a felkérés, hogy te legyél ebben a kérdésben Réz Anna vitapartnere?
Azokban a médiumokban, ami elkötelezett valamilyen pártnak, vagy inkább úgy mondom, hogy ideológiának, ott nyilván az emberek egymást ajánlják. Nem rosszalóan mondom, hiszen legyen az vallásos rádió, vagy egy ideológia mentén alakult tévécsatorna, az ismeretségi kör határozza meg azt, hogy kivel tudunk leülni, beszélgetni, kit hívunk meg, kitől félünk, kitől nem félünk. Tehát én úgy éreztem, hogy korábbi vitákon nem sokon, de egyen-egyen részt vettem már, Réz Anna nem félt tőlem. Azért lehetett engem oda meghívni, mert úgy ismertek meg, mint aki hajlandó vitázni, nem akarja földbe döngölni a másikat, nem beszél csúnyán, nem kiabál. Ma ismerjük, hogy azért a vitakultúra az valami egészen elképesztő. Így kerültem én Weisser Alinda műsorába, akiről megint csak tudni kell, hogy azért vállaltam el elsősorban ezt a szereplést, mert tudtam, hogy ő korrekt. Tudtam azt, hogy nem az én nézeteimet vallja, de korrekt műsorvezető. Így tulajdonképpen egy jó emlék maradt az én számomra. Azt azért el kell mondanom, hogy az én nyugalmam, vagy látszólagos nyugalmam az abból adódott, hogy nagyon felkészültem erre a műsorra. Aki bármilyen vita műsorra, főleg amilyen húsbavágó, életbevágó kérdésekről szól, mint az abortusz, de bármi másról is, aki leül vitázni, az nem teheti meg azt, hogy rutinból beszél. Nekem ez az első ilyen vitám volt, tehát én nagyon sokat készültem rá, nagyon körbejártam a kérdést. Még egy fontos dolog van, ha vitázunk, én azt a nézetet képviselem, hogy nem szabad nem figyelembe venni a másik félnek az érzelmeit. Nagyon gyakran a meggyőződések mögött is érzelmekről van szó. Az én esetemben is, Rézanna esetében is, bárki más esetében is. Ezeket figyelembe kell venni, ha nem is fogadom el, de tudnom kell róla, hogy milyen érzelmek motiválnak egy abortusz mellett érvelő embert, aki fontosabbnak tartja a nők önrendelkezését, vagy hogy milyen érzelmek motiválnak engem, aki az abortusz ellen foglalok állást, fontosabbnak tartom a magzat jogait, mint a nő önrendelkezését. Ennek is megvan az oka, akár az életemből levezethető oka, de valahol ezt tiszteletben kell tudnunk tartani a másiknál, hogy valamiért ez a meggyőződése neki kialakult. Nem feltétlenül rossz indulat volt. Nem azért, mert ő rossz ember, vagy nem azért, mert rosszat akar, hanem mert ő tényleg úgy gondolja, arról van meggyőződve, hogy ő jót akar. Ha nem eleve a rosszat látjuk a másik emberben, akkor már tudunk vitázni, vagy meg tudjuk egymást hallgatni, anélkül, hogy a másik szavába vágnánk. Bennem jó emlékeket hagyott ez a vita. Ha ilyen körülmények között lehetne mindig vitázni, akkor bátran vállalnám. Sajnos azért ezek a körülmények nem mindig adottak.
Erre a műsorra visszagondolva, én is azt éreztem, hogy rendkívül korrekt volt, és amikor vége lett a műsornak, akkor nem indulatokat és heves érzelmeket váltott ki belőlem, hanem a saját értékrendem szerint letettem a voksomat. Nyilvánvaló ebben az esetben melléd. Lívia, mennyire sikerül ökumenikus jellegűnek lenni ennek a Talita kereszténynői magazinnak?
Hát ez nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Nem nagyon. De a szándék az mindenképpen ez, és ezt bátran vállaljuk. Az ökumenét szeretnénk építeni, teljesen függetlenül attól, hogy ez mikor valósul meg, hogyan épül fel végül is egyszer a történelemben. Más út nem is létezik, hiszen Jézus azt mondta, hogy legyetek mindnyájan egyek, egyezzünk ki, ne mondjunk sokan sokfélét. Mindenképpen ez az egységesülés a mi útunk. Ez a Talitánál hogyan valósul meg? Nyilván nem tagadhatjuk meg magunkat Marival, mert mind a ketten katolikusok vagyunk. Ez a katolikus szellemi túlsúly a Talitán is érezhető. Témaválasztásban, képek kiválasztásában, bármiben, a legapróbb jelekben is, szentek emléknapjáról való megemlékezésben. Nem tudjuk megtagadni önmagunkat, de mégis törekszünk arra, hogy többféle nézet helyet kapjon, többféle felekezet, úgyhogy ezért nagyon örülünk annak, hogy annyi szerző ismerősünk van nálunk, publikál pünkösdi, publikál református, néha ortodox. A legkülönfélébb felekezetekből, kisegyházakból vannak szerzőink, akik vállalnak minket, és mi vállaljuk őket. Ez a járható út. Egyébként a képmásnál is ugyanez érvényesül, csak kevésbé vallási, kevésbé egyházias jelleggel. Ott is a szerkesztőségben alapvetően nagyon különböző karakterek vagyunk, de mindenki egy keresztény értékrendet val magáénak, a legtöbben gyakoroljuk is a hitünket, általában katolikusok vagyunk, de van köztünk református is, van frissen megtért, van eredendően katolikus családból származó. Van olyan, aki nem gyakorolja formálisan a hitét, de a keresztény értékrendet vallja, és teljesen elfogadja az a szerinti életet. Azt az értékrendet képviseljük, ami Európát Európává teszi.
A legnépszerűbb közösségi portálon ott van a Talita. Én megmondom őszintén, hogy ha valami érdemes megnyitni ezt a közösségi portált, számomra a Talita az, és nem azért, mert itt ülsz velem szemben, hanem annyira sokféle témával foglalkoztok, hogy én nagyon sokat kapok ettől az oldaltól. egy nappal ezelőtt volt 180. évfordulója, hogy megnyílt a Nemzeti Színház, amivel én itt a Mária Rádióban egy műsorban foglalkoztam, és nagyon örültem neki, hogy a Talitában is találtam egy megemlékezés Vinyánszky Attilával való beszélgetés kapcsán. Melyek a legnépszerűbb cikkek? Meg lehet ezt határozni, vagy tudnál erre példát mondani?
Erre tudnék. Mind a Talitánál, mind a Képmásnál egyértelmű, már a Képmás weboldalára gondolok, hogy a legnépszerűbb az az, ami éppen a közéletet a legjobban foglalkoztatja. Hozzá tartozik a kereszténységünkhöz, hogy közéleti témákban igenis véleményt kell nyilvánítani.
Van-e lehetőség arra, hogy az olvasókkal személyesen találkozzatok?
Próbálkozunk vele mindkét sajtóorgánumnál, hogy valamiféle közönség találkozót szervezzünk. Hát a Talitánál ilyen a blogger találkozó, de szerveztünk már kávéházi jelleggel, hozd el a kedves versedet találkozót, nagyon-nagyon jó hangulatú volt. A Képmásnál a Képmás este. Szám Kati a főszerkesztőnk, aki már ezt 10 éve csinálja, és egyre jobban a Képmás estek nagyon sok embert bevonnak, jó családbarát, meg az emberi élet szempontjából fontos témákba. Megint csak a Talitánál emlékszem, egyszer sikerült egy óriási, nagy létszámot vonzó vitaestet rendeznünk, ez pedig a fogamzásgátlás családtervezés témája volt. Amikor kérdezted, hogy könnyebb-e vagy nehezebb-e betegnek lenni, hogyha valaki keresztény, akkor nyugodtan feltettünk a kérdést, hogy könnyebb-e vagy nehezebb-e családot tervezni, hogyha valaki keresztény. A természetes fogamzásgátlásról esett szó, a Humane Vitae enciklikának a hatásairól, illetve mai kompetenciájáról.
Nagyon sok kérdés lenne még, de elérkeztünk a beszélgetésünknek ahhoz a pontjához, amikor szeretném, ha megosztanád, hogy melyik az a bibliai ige, amely a szívedhez legközelebb áll. Arra kérlek, hogy ezt olvasd fel, és beszélj nekünk arról, hogy miért éppen erre esett a választás.
Mostanában a törvény és a szabadság kettőssége és egymásnak feszülése az, ami nagyon izgat így a keresztény közéletben is, meg akár a saját lelki életemben is, meg a közösségeink lelki életében. Irgalmat akarok tőletek, nem áldozatot. Máté evangéliumából, 12. fejezet elejéről. Ne vonzom be a törvények feltétel nélküli szeretete. Egyfajta bírói beszéd, egy ítélkező beszéd, amit nagyon sok pap és világi hitvédő megnyilvánulásaiból tapasztalok. Ugyanakkor ne essünk át a ló túloldalára, és ne beszéljünk úgy, mint azok, akiknek a Biblia csak egy díszlet, meg ez az egész katolikus, hierarchikusan felépülő egyháza maga 2000 éves történelmével csak egy díszlet, ami bármikor keresztül léphető, hogyha épp úgy igénylik, hogy lépjünk keresztül egy-egy bibliai passzuson, akkor azt mondják, hogy hát ez tulajdonképpen nem is azt jelenti, ami ide le van írva. Ezt tudományosan próbálják alátámasztani. Tehát itt olyan szélsőségekkel kell nap mint nap egy katolikus embernek, aki értelmiségi és próbál tájékozódni, szembesülnie, hogy csak kapkodja a fejét. Ezért jöttek elő ezek az idézetek, hogy helyén kezeljük a törvényt, hogy ne alkalmazzuk a másikkal szemben az ítélkező beszédet. Ez előjött már az abortusz vitánál is, hogy ha ítélkező pozícióból állok szemben valakivel, akkor abból párbeszéd soha nem lesz, csak gyűlölet lesz, csak ellenségeskedés lesz. A törvénynek helye van az életünkben, mert minket szolgál, de minket kell, hogy szolgáljon. Ebben próbálunk egyensúlyozni a Talitában is, a Képmásban is, a magánéletemben is. Ebben próbálok egyensúlyt teremteni.
Kedves Lívia, nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, és eljöttél hozzánk. Biztos vagyok benne, mint ahogy az előbb utaltam is rá, hogy téma még lenne, amiről beszélhetnénk. Mit is kívánhatnék, mint nagyon sok jó szándékú olvasót, akár a Képmás magazin, akár a Talita keresztény női magazinra gondolok. Neked és munkatársaidnak nagyon jó egészséget, alkotó kedvet, a családodnak is természetesen. Isten áldjon.
Köszönöm szépen.
Műsorunkban Kölnei Lívia újságíróval Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, Megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária.
A lélek hangja.
A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.